János harmadik levelét fogjuk most elolvasni. Én a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindamban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket Istenhez méltóan engeded útnak, mert az ő nevéért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká legyünk az igazságban. Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diótrefész, aki közöttük elsőségre vágyik, nem fogad el minket. Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben és kiveti a gyülekezetből. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írni valom volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. Békesség neked! Köszöntenek barátaid, köszöntsd te is barátainkat név szerint. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy most ezeket az igéket és ezt a levelet olvashatjuk a Szentírásból. Szeretnénk, hogyha szólnál általa hozzánk. Amen. Hát biztos emlékeztek arra, hogy néhány héttel ezelőtt, most sincsen azért nagyon hideg, meleg van, de akkor még melegebb volt, valamikor júniust írtunk, amikor itt jártam közöttetek, és akkor János második levelével foglalkoztunk. Ugye akkor megállapítottuk azt, hogy vannak ilyen rövid kis írások, levelek a Szentírásban, ilyen mondjuk így egyfejezetes levelek, egyfejezetes könyvek, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt pontosan. És azt találtuk, ugye, hogy az Új Szövetségben 4 ilyen egyfejezetes, rövid kis írás van. A Filemonhoz írt levele Pál apostolnak, János második levele, János harmadik levele, és Júdásnak a levele, ami ilyen rövid szentírási kis levelek. És ugye azt is mondtuk, és szerintem igaz ez a János harmadik levelére is, hogy azért ezek olyan kevésbé ismert írásai a Szentírásnak. Ezeket nem nagyon szoktuk olvasni, nem is nagyon szoktunk ezekből prédikálni, ezeket nem szoktuk idézni. Ebben a harmadik levélben, amit most az imént felolvastunk, azért nincsenek a hitnek olyan óriási kinyilatkoztatása a hit dolgainak, mint mondjuk a római levélben, csak egy példát mondtam, ami hirtelen eszembe jutott. Ez a harmadik levél, János harmadik levele egyébként, ez a Szentírás legrövidebb része, legrövidebb levele. Talán méltatlanul is háttérbe vannak ezek szorítva, de hát a Bibliának a részei, a teljes írásnak a része. Ez a harmadik levél is, János harmadik levele is egy olyan levél, ami Istentől ihletett, és így hasznos a tanításra, az intésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. És hát szánjuk most ezt a vasárnap délelőtti kis rövid prédikációt arra, hogy foglalkozzunk ezzel a levéllel. Mondom, nincsenek ebben nagy dolgok. Hát ahogy végigolvastátok, érthető, hogy miről van benne szó. Ez egy igazi klasszikus levél. A János, az apostol ír egy levelet egy testvérnek. És ez a levél, hogy nem, ez egy Istentől ihletett levél, olyan levél, ami aztán belekerül a kánonba, belekerül a Szentírásnak a részei közé, egy olyan levél, ami egy magánlevél, egy testvérnek írt, szeretetteljes levél, amiben van dicséret, van figyelmeztetés, van bátorítás. Múltkor ugye végigvettük azokat a dolgokat, amiket föl lehet tenni kérdésként egy levélnek. Hát menjünk most így először végig, most is ezen a kérdésem. Ugye mi az első kérdés, mi volt múltkori alkalomkor is az első kérdésünk János második leveléhez? Ki írta? Ki írta ezt a levelet? Hát most mondhatjuk azt, hogy az, aki a második levelet írta, az írta ezt a harmadik levelet is. Nagyon érdekes megfigyelni a két levél közötti hasonlóságot. Szinte olyan egyébként, hogy megnézzük, mint hogyha a két levél egy ilyen tükörképe lenne egymásnak, és talán csak a tárgyalandó rész, amiben igazából eltér a két levél egymástól. Nézzük a hasonlóságokat. Ugye, úgy lenne jó, most itt a két levelet egymás mellé tudnánk látni, egymás mellett látnánk, akkor még könnyebb, plasztikusabb lenne a szemlélődés, de így sem nehéz. A hasonlóságok. Ugyanúgy kezdődik mind a két levél. Ugyanazzal a bemutatkozással. Én a presbiter, írja a második levélben a szerző. Hogy kezdi a harmadik levelet? Én a presbiter. Ugye múltkor megbeszéltük, hogy ki is lehetett ez a presbiter, meg milyen kérdések vannak ezzel kapcsolatosan. Azért ugye már a második századtól az egyházi hagyomány egyértelműen úgy tartja, hogy ezt a két levelet, vagy ha tetszik, ezt a három levelet János apostol írta. Voltak, meg vannak ebben kérdések, kételyek. Ugye múltkor olvastam nektek egy részt a Papiásznak a leveléből, aki utal arra, hogy ott Efézusban élt egy presbiter, egy János nevezetű presbiter, aki mindenféleképpen ugye részese volt ennek a jánosi körnek, lehet, hogy ő volt a szerző, de teljesen jó így, hogy János apostol a szerzője ennek a levélnek. Aztán a folytatás is nagyon hasonló, ugye miután megnevezi magát a szerző, vagy jellemzi magát, hogy én a presbiter, nyilván ez az akkori korban, amikor ezek a levelek íródtak, akkor pontosan tudták, hogy kiről is van szó, tehát ismerték a presbitert, ezt, ami ugye nem személynév, hanem inkább az ő a gyülekezetben elfoglalt helye, ugye a presbiter azt jelenti, hogy idős, vén, öreg, ilyen jelentései vannak ennek, érezni mögötte a kort, a tekintélyt, az Istennel való járást, a tiszteletet, amely körbeveszi ezt az embert, teljesen illik egyébként mindez János apostolra ezek a leírások. Ugye aztán úgy folytatja, hogy megnevezi a címzettét, második levélben azt mondja, hogy a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, itt pedig megnevezi, hogy a szeretet Gájusznak. És ugye mind a két levélben itt is nagyon ugyanaz, hogy mind a kettőt szereti. Ez a presbiter, a szerző, aki írja a leveleket, szereti a kiválasztott úrnőt, és szereti Gájuszt is. És aztán mind a kettőnél megemlíti azt, hogy örül annak, hogy az igazságban jár. Ugye említettük azt a múltkori alkalommal, hogy János apostol leveleiben van két szó, ami nagyon gyakori, a szeretet és az igazság. Ugye mind a kettőre szükség van a hívő életben, a szeretetet meg kell élni, az igazságot meg kell ismerni, és abban kell járni. És annak örül, hogy a második levél címzettjei is igazságban járnak, és ez a szeretet Gájusz, ez a testvér, ő is egy olyan testvér, aki igazságban jár, aki megéli a szeretetet. Aztán jön a üzenetnek a rövid kifejtése, egyik levél sem hosszú, röviden elmondja a mondani valóját, amit el szeretne mondani, és a befejezés az ugye megint nagyon hasonló egymásnak, szinte szóról szóra megegyezik. Mind a kettőnek azt írja, hogy olyan sok mindent kellene még leírni, olyan sok üzenet van, olyan sok mindent el kéne még mondani, de sokkal jobb ez személyesen. Sokkal jobb együtt lenni, találkozni, testvéri közösségben, és a felmerült kérdéseket egy ilyen testvéri közösségben átbeszélni, megbeszélni, és erre fejezi ki a reménységét, hogy erre nem sokára sor kerülhet majd, hogy találkozni fognak. Na ennyit arról, hogy ki írta a levelet. A másik kérdésünk, ugye mi volt múltkor, kinek írta a levelet, ki a levélnek a címzetje. Múltkor azt mondtam, hogy a János második levelének nagy rejtvénye az, hogy ki is ez a bizonyos kiválasztott úrnő. Ugye több magyarázati lehetőség van. Az egyik az, hogy egy konkrét személyről, egy konkrét nőtestvérről van szó. Van olyan egyházatja, aki még a nevét is tudni véli, Kűriának hívták, mondják, ugye a kiválasztott szó görög jelentésé, görög hangzásából. Másik lehetőség, hogy egy gyülekezet volt a címzet, csak így nevezte meg a gyülekezetet, hogy a kiválasztott úrnő. Ezen ugye el lehet elmélkedni, el lehet vitatkozgatni, hogy akkor most egy konkrét személy, vagy egy gyülekezet lett volna a címzet. Hát ebben a levélben még ilyen rejtvény sincsen, hogy ki lehet ennek a levélnek a címzetje. Ugye ez itten nagyon egyértelmű, hogy egy konkrét személyről van szó, egy Gaius nevezetű személyről, majd mindjárt visszatérünk az ő személyére. További kérdések, ugye, mikor és hol íródott ez a levél? Hát ez megint homályfedi, nincs semmiféle támpont erre vonatkozólag, sem arra, hogy hol, sem arra, hogy mikor. Tudni valódja, hogy ott János apostol, meg ez a Jánosi kör, ők ott Kis-Ázsia környékén, a mai Törökország nyugati részén éltek, szolgáltak ott Efezusban, Efezus környékén. Ugye onnan viszik el Pátmos szigetére is majd János apostolt, ahol aztán látja az ő látomásait, amit a Jelenések könyvében olvashatunk. Az, hogy meg mikor, nagyon valószínű, hogy azért ez már, ezek a levelek és ez a harmadik levél is, ezek már olyan az első századnak a vége fele íródott levelek, és ez azért érdekes, és erre majd még szeretnék a szolgálatba kitérni, mert ha ez így van, és minden valószínűleg így van, akkor ez bepillantást enged már az apostoli kor utáni gyülekezeteknek az életébe. Ugye Pál apostol is, nem is tudom, 66-70 környékén hal meg, tehát itt már évtizedek telnek el az apostolok után, már csak János az, aki egyedül életben van az apostolok közül, és nagyon érdekes látni, bepillantani az akkori kor gyülekezeteinek az életébe. Már azt lehet mondani, hogy ez már a második generációja a kereszténységnek ebben az időben, de majd erre szeretnék majd egy kicsit még kitérni később. És a harmadik, hogy miért írta, vagy már nem tudom, a hanyadik kérdés, miért írta ezt a levelet, meg általában miért írják a leveleket a szerzők? Hát igazából azért, hogy megdicsérje az ő szeretett testvérét, Gájuszt, megdicsérje azért, amit tesz, az ő hitéért, az ő álhatatosságáért, megdicsérje azért a szolgálatért, amelyet ő végez, bátorítsa is ennek a szolgálatnak a folytatásába, meg bátorítsa arra, hogy az ő életében hívő döntéseket hozzon. Ugye ez a 11. vers, de mondja ez, hogy szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Isten. Annyira egyszerű, nem? Szinte túlzottan egyszerű. Itten nincsen átmenet. Van a jó, meg van a rossz. Ez a két kategóriája van itt János apostolnak, meg általában a Szentírásnak. Jó és rossz, világos és sötét, igaz és gonosz, és nincsenek átmenetek. Nincsen szürkeség, nincsen olyan, hogy se nem jó, se nem rossz, olyan közömbös, valami vagy jó, valami vagy rossz. És ez talán már a mi 21. századi gondolkozásunknak ez ilyen nagyon furcsa, hogy ilyen éles kategóriák vannak, már pedig olyan egyszerű. Azt mondja, hogy aki jót cselekszik, Istentől van, aki meg nem jót cselekszik, a rosszat cselekszik, az nincs Istentől. Az nem látta Isten. Na persze, ilyenkor aztán tovább lehet ezt a kérdést gondolni, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. És akkor azt lehet mondani, hogy rossz mindaz, ami nem jó. Rossz mindaz, ami nem Istentől van. És erre bátorítja ezt a testvért Gájuszt, János apostol, hogy a döntéseiben krisztusi döntéseket hozzon. Legyen benne az ő életének, az ő mindennapjainak a döntéseiben az Úr Jézus. Számtalan döntést kell meghozzunk. Minden nap. Kezdve onnantól, hogy fölkeljek, vagy ne keljek föl. Egészen odáig, amikor elmegyünk aludni. Gondoljátok csak végig. Döntések sorozata. És azt mondja, hogy amikor döntesz, akkor úgy döntsél, hogy jól döntsél. Hogy a te döntésedben ott legyen az Úr Jézus Krisztus. Akkor jó. Amiben nincs benne Jézus, amit az ember a maga esze szerint, a maga kívánságától hajtva hoz meg, az rossz, mert abban nincsen az Isten. És erre bátorítja őt is, meg bennünket is, hogy ilyen jó döntéseink legyenek, Istennel összhangban lévő, Isten akaratának megfelelő döntések legyenek a mi életünkben. Na nézzük ugye ezt a levelet ilyen szempontból, hogy három személyt említ meg név szerint az apostol a levélben, Gájuszt, Diótrefészt és Démétrioszt. Hát egyértelmű, ugye Gájusz a levélnek a címzetje, ő az, akinek írja az apostol ezeket a gondolatokat. Ki is volt ő? Ki is ez a Gájusz? Igazából ezzel a névvel, hogy Gájusz, találkozunk a Szentírásban, mégpedig négy alkalommal. Én ezt most nem fogom ezeket kikeresni, meg felolvasni, mert annyira nem fontos. Pál apostolnak a munkatársa, olvasunk Apostolok cselekedetei 19. fejezet, 20. fejezetében, aztán első korintusi levélben ő az, egy Gájusz nevű ember volt az, akit Pál apostol bemerített, név szerint meg van említve. De ezek a Gájuszok, ez nem az a Gájusz, akiről itten szó van, már csak az idő miatt sem lehetséges, hisz ugye az, ami akkor történik abban az időben, nem is tudom, hogy a 30-as, 40-es években, ez azért meg a század vége fele vagyunk, tehát életkorilag sem jönne már össze ez a dolog. Tehát ez a Gájusz nem az a Gájusz, egy gyakori név. Igazából, hogy ki volt ez a testvér, ez a Gájusz, nem tudjuk, fogalmuk sincs. Hogyha nem lenne itt említve ebben a bibliai levélben ez a testvér, akkor nem tudnánk arról, hogy ő létezett. De mennyi ilyen testvér van, aki élt az egyház történelemben, akik hősök voltak, akik hittek, akik küzdöttek, akik harcoltak, akik talán a hitükért meghaltak, akik magukat Krisztusnak átadták, és nincs már róluk emlékezés. Csak egyetlen helyen, az Istennek a szívében, Istennek a gondolataiban, és ki tudja, mennyi évtized vagy évszázad van még ebben a világban, de egy idő múlva mi is ilyennek leszünk. Rólunk sem lesz emlékezés. Minket is el fognak felejteni a késői utókor, már nem fogja tudni, hogy voltunk, léteztünk, de Istennél ismertek vagyunk. Hogyha megtértünk, újonnan születtünk, akkor a nevünket fölírták az életnek a könyvébe, amely a bárányé, és ebből a könyvből a név nem töröltetik ki. Ott van a mi nevünk. Mint ahogy Gájusznak a neve is, ennek az ismeretlen testvérnek a neve, oda fel van írva az életnek a könyvében. Tehát nem tudjuk ő, hogy ki volt, hogy tért meg, milyen volt az élete, mi volt előtte, hogyan fejezte be az életét. Igazából semmit nem tudunk róla, annyit tudunk, amennyi ebben a levélben le van írva, az meg nem sok, de mégis bőven elég. Ugyanis, amit róla tudunk, az, hogy közeli kapcsolatban áll Jánossal, az apostollal, akit ugye úgy mondja, hogy akit én igazán szeretek, meg azt mondja, hogy szeretett testvérem, tehát ilyen szép megnevezések vannak, feltételezhető lehet, hogy János apostol bizonságtétele nyomán lett hívővé ez a Gájus nevezetű ember, és amit tudunk róla, az meg nagyon fontos, és mindannyiunk számára példamutató és követendő, amit az apostol ővele kapcsolatosan megfogalmaz, azt mondja, hogy igazságban jár. Igazságban jár. Igazságban jár miért? Érdekes, amit János apostol ír az első levél harmadik versében, amit írunk, amit olvasunk. Azt írja, hogy amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Azt mondja ezzel az apostol, és ez olyan nem is tudom, olyan furcsának tűnhet, hát de mégis azért a hívő élet apostolai Pál is írt ilyet, hogy legyetek az én követőim, amint én is vagyok a Krisztusért. Nem kicsinyelte le az ő tudását, nem egy becsvágy, nem egy felfuvalkodottság, hanem mégis a hitnek a józansága ez, ami mindenféleképpen megkövetelendő egy vezető részéről. Azt írja János apostol, hogy nekünk közösségünk van az Atyával, meg az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És akinek közössége van velünk, annak közössége van ugyanúgy az Atyával. És ezért mondja, hogy igazságban jár, mert ragaszkodik Jánoshoz, az apostolhoz, ha távol is vannak egymástól fizikailag, mégis ez a szellemi közösség megvan közöttük. És megéli azt a tanítást, amiről Isten igéje beszél, megint csak János első leveléhez szeretnék lapozni, és a második fejezet 10. verse, amit felolvasok, aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki szereti a testvérét, az világosságban van. És Gájuszról azt mondja az apostol, arról tesz bizonyságot a Szentlélek által, hisz ugye egy ihletett írásról van szó, hogy az a Gájusz szerette a testvéreket? Szerette bizony. Akkor Gájusz világosságban járt? Világosságban bizony. Ennyire egyszerű, tehát nincsenek itt semmiféle bonyolult kérdések, meg bonyolult dolgok. Igazságban jár, és ez megmutatkozik abban, hogy szereti a testvéreket, és ez a szeretet, ez nem csak egy szó, nem csak egy érzés, amit kimond, hogy én úgy szeretlek benneteket, testvérek, meg olyan jó, meg tesz értük. Igenis, nagyon gyakorlatias módon kimutatja az ő szeretetét. Ugye a szeretet elég gyenge dolog, ha ez csak a szavakban marad, ha a szeretet nem nyilvánul meg cselekedetekben. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Vagyis az Isten szeretete nem csak egy elmélet, nem csak egy elv, hanem egy nagyon is valóságos, gyakorlatias dologban testet öltött érzés. És ez az igazi testvér szeretet, ami megmutatkozik egy ilyen dologban, mint Gájusz életében ott és akkor, hogy befogadja azokat a testvéreket, azokat a vándorprédikátorokat, misszionáriusokat, nevezzük, ahogyan akarjuk őket, apostolokat, akik járták a gyülekezeteket, és ő befogadta őket nagyon gyakorlatias módon. Ez volt az ő szolgálata, tehát ezt tudjuk még meg ebből a levélből, hogy vendégül látja ezeket a vándormisszionáriusokat, és arra is lehet talán esetleg következtetni, hogy egy jó módú testvérről volt szó, hiszen ugye akinek mondjuk egy nincs telen testvér, aki szeret ugyan, de nincs semmije, akkor elég nehezen tudja vendégül látni, pláne amit még itt is ír az ige, hogy úgy elbocsátani őket, hogy tehát hogy vigyenek magukkal dolgokat. Ehhez kellett, hogy legyen. Ebben arra lehet gondolni, hogy ez egy jó módú testvérről volt szó, vagy legalábbis nem egy szegény sorban élő testvérről volt szó, aki nem sajnálta az ő vagyonát, az Isten szolgálatába adni. Nem szolgál, nem sajnálta azt, hogy az ő pénzét, az ő vagyonát oda szánja Isten szolgálatába ezen a módon. Érdemes még itt Gájusznál maradva ennél az áldás kívánásnál egy pillanatra megállni. Talán ez az a mondata János harmadik levelének, ami leginkább ismert, és hogyha idézünk valamit János harmadik leveléből, akkor talán ez az az igevers, amit idézni szoktunk. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Mi ebben a áldás kívánásban a tény, amit lerögzít János apostol Gájuszra nézve? Ez ugye az, hogy jó dolga van a lelkednek. Jó dolga van a lelkednek, ez tény. Ez egy egyértelmű dolog, ez nem kérdés. Sem az apostol előtt, sem a testvérek előtt, sem a gyülekezet előtt. Gájusz lelkének jó dolga van. Na de mit jelent ez, hogy jó dolga van a lelkednek? Mikor nincs a lelkemnek jó dolga? Jó dolga van a lelkemnek akkor, ha depressziós vagyok? Szerintem nem. Meg szerintem akkor sincs jó dolga a lelkemnek, ha rossz kedvű vagyok. Ugye? Meg akkor sincs jó dolga a lelkemnek, ha zsörtölődő vagyok. Meg akkor sincs jó dolga a lelkemnek, ha elégedetlen vagyok. És akkor sorolhatnánk talán vég nélkül ezeket az érzéseket. Amikor rossz kedvű vagyok. Mi az, ami még nagyon jellemző tud ránk lenni? Mondjuk a csüggedés, ugye? Jó dolgom van akkor, amikor csügget vagyok? Biztos, hogy nem. És azt mondja apostol, hogy Gájusz, a te lelkednek jó dolga van. Tehát ez az agyafi, ez se depressziós nem volt, se boldogtalan nem volt, se csügget nem volt, se rossz kedvű nem volt, hát akkor milyen volt? Mikor van jó dolga a lelkemnek? Ha őrülök, ugye? Ha van a lelkemben öröm, akkor jó dolgom van. Ha békességem van, ugye az egy jó dolog. Az egyik legjobb dolog, ami az ember lelke kívánhat, az a békesség. Amikor kiegyensúlyozott vagyok, akkor jó dolga van a lelkemnek. És ezek szerint ez a Gájusz testvér, ez egy ilyen lelki ember volt. Elgondolkodtam azon testvérek, hogy készültem tegnap erre a szolgálatra, hogyha valaki ezt kívánja most nekem, hogy olyan jó dolga legyen a te testednek, és olyan egészséges legyél testileg, mint amilyen jó dolga van a lelkemnek, akkor ezzel áldást mond nekem, vagy átkot mond nekem. Mert hogyha rossz, ha azt mondja, hogy olyan dolga legyen a testemnek egészségére, mint amilyen a lelkemnek, akkor nem biztos, hogy ez egy olyan áldásos dolog. Na, hát értitek, mire akarok kilukadni. Hát bizony, nem jön ez magától. Közhelyez talán, de mégis igaz. Hogy ahhoz, hogy testileg egészségesek legyünk, tennünk kell. Érte például, amit Gábor mondott az ima órán, hogy elment az orvoshoz. Ez is egy cselekvés, egy cselekedet. De ugye rengeteget olvasunk arról, hogy az egészséges táplálkozás, a mozgás, egy tudom én, milyen ismérei vannak a testi egészségnek, tennünk kell érte. Tehát ha elhanyagoljuk, akkor a betegség meg fog látogatni bennünket, mert ilyenek vagyunk emberek. A lelki egészség sem jön csak úgy magától. A lelki egészségért is tenni kell, ahhoz, hogy ne depressziós legyek, hanem örömteli, ahhoz, hogy ne békétlen legyek, hanem békességem legyen, ezért tenni kell. Vannak erre vonatkozó lelki gyakorlatok, mint ahogy testi gyakorlatok, ugye ilyen lelki gyakorlat a közösségbe járás, az Isten igéjével a foglalkozás, az imádság, és ezek a hasonló dolgok. De egyáltalán, ami mindennek az alapja, az Istennel, az Úrral, az Úr Jézus Krisztussal való közösség, az, ami alapja a lelki egészségnek, és hogyha lehet ezt így mondani, akkor a testének is, hisz ugye itt valamiféle kapcsolatot azért hoz a lelki egészség és a testi egészség között a Szentírás. Itt van a másik emberünk, akiről szó van ebben a levélben, Diótrefész. Na hát, ő már nem olyan pozitív személyiség itt előttünk, mint amilyen pozitív volt az imént Gájusz. Ugyanannak a gyülekezetnek a tagjai. Ugyanabban a gyülekezetben járnak, ha szabad ezt így mai kifejezést használni, de ez a Diótrefész, ez ellentéte a mi Gájusz testvérünket. Addig, amíg Gájusz szolgálata az volt, és ezzel kiérdemli az Istentől való örök dicséretet, hogy a vándor prédikátorokat, a vándor misszionáriusokat, meg egyáltalán a vándorokat befogadja az ő házába, tisztességes módon megvendégeli, úgy bocsátja el őket, ahogyan kell. Na addig ez az atyafi, ez a Diótrefész, na ő nem fogadta be őket. Nem fogadta be ezeket a vándor prédikátorokat, és annak idején nyilván teljesen más korról, teljesen más kultúráról beszélünk, mint amiben ugye mostan élünk. Ma már ezeket a dolgokat így nem nagyon tudjuk megfeleltetni. Ugye ott akkoriban azért nagyon fontos szerepe volt egy ilyen vándor prédikátornak, vándor misszionáriusnak az ajánló levélnek. Az, hogy vitt ajánló levelet valakitől, aki kezességet vállalt érte. És akkor, hogyha valaki nem fogad be a házába egy ilyen ajánló levéllel érkező vándor prédikátort, az tulajdonképpen azt utasítja el, aki ezt az ajánló levelet adta. Na most ez a Diótrefész nevű ember elutasítja ezeket a vándor prédikátorokat, nem fogadja be őket. Ezzel gyakorlatilag mit csinál? Magát János apostolt utasítja el, megkérdőjelezi Jánosnak az apostolságát. És erről ír is egyébként itt az apostol, hogy nem fogad el bennünket sem ez a Diótrefész nevezetű ember. Az apostol ellen van. Azt azért érdemes megnézni, hogy ez a Diótrefész, ő nem volt tévtanító. Mert valószínűnek lehet tartani, hogy ha tévtanító lett volna, akkor az apostol figyelmeztet. Erre ilyen nincsen. Egyszerűen az ő lelki attitűdje egy nagyon rossz irányba volt beállítva. Ugye még azt is megemlíti, hogy elsőséget kíván. Eszembe jutott, ugye ez itt eléggé ilyen negatív érzülete van, hogy elsőséget kíván. Eszembe jutott Pál apostolnak a Timóteushoz írott levele, első Timóteusi levélben olvassuk, ja ez a második, akkor azért nem van ott, nem ott van, tehát első Timóteusi levél harmadik fejezet, első verse. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik. Vagy úgy is lehet, szokták ezt fordítani, ha valaki püspökségre vágyik, ugye az egy szép dolog. Püspökség vezető első a gyülekezetben. Mindenképpen ez egy pozitív, ahogy Pál apostol ír. Ez egy jó dolog, ha valaki elsőségre, püspökségre vágyik. Itt pedig már valami történik. Ugye itt már látjuk, hogy azért eltelnek sok-sok évtized, valami megromlik, valami már korcsosul a gyülekezeti életben, mert ez a Diótrefésznek ez az elsőségre vágyása, ebben már van valami rossz. Van valami nem kívánatos, ennek már van valami rossz szája íze. Érdemes egy kicsit beszéljünk Krisztus gyülekezetéről az első században. Ugye említettem azt, hogy itt már ez egy második generációs hívőkről van szó, gyülekezeti életről van szó. Ugye a Bibliánknak, az újszövetségi Bibliánknak szerves része az úgynevezett jánosi iratok. Ugye öt ilyen jánosi iratról tudunk. János evangéliuma, János első levele, második levele, harmadik levele, és a Jelenések könyve. Most a Jelenések könyvét azt most ne fog, az egy teljesen más műfaj, teljesen másról van szó, de van ez az első említett négy levél. Ez a négy levél, ez már igazából, vagy főleg inkább ez a levelek, ha az evangéliumot még nem is soroljuk ide, de már az is jóval a század vége fele íródott, tehát már az is az apostoli kor után. Ezek a levelek, ezek a jánosi írások, ezek betekintést adnak az első század utolsó harmadának a gyülekezeti életébe, azután, miután egy fordulat következik be a gyülekezeteknek az életében. Igazából két periódust lehet fölfedezni a gyülekezeti életben, a Krisztus gyülekezetének az életében, az első században. Az első periódusban a kérdés mi volt? Ugye az első periódus, az tartozik még Pál apostol, az apostolok cselekedete, a hit és a hitetlenség kérdése. Ez az első periódus nagy dolga, hogy hívők legyetek, ne hitetlennek, meg kell térni, mit jelent hívőnek lenni, tehát a hit és hitetlenség. Ugye komoly kérdés volt kezdetben a Mózesnek, a törvénynek a szerepe a keresztény hívőknek az életébe. Aztán szépen ebben az időszakban kitisztul az evangélium, megérkezünk a kegyelemnek a felismeréséhez, hogy nem törvényből, hanem kegyelemből van a ti üdvösségetek. És volt még egy jellemzője az akkori gyülekezeti életnek, amire azért találunk bőven utalást a Szentírásban, ez pedig az Úr Jézusnak a visszavárása. Erre alapot adhatott az Úr Jézusnak bizonyos mondásai is, amikor erről beszélt, és nagyon egyértelműen érződik Pál apostol írásai, némely írásaiból, hogy közeli, tehát nem gondolták azt, hogy sok idő fog eltelni az Úr Jézus visszajöveteléig. Ebből mi következik, hogy hajrá, mennünk kell, tennünk kell, tegyük a dolgunkat, haladjon a misszió, minél többen térjenek meg, mert hamarosan visszatér az Úr Jézus, és ugye ígér olyanokat, hogy nem fogjátok meglátni, olyanokat mond, hogy lesznek, akik nem látják meg a halált, mert elragadtatnak, és így tovább. Ezt az ő idejükben, tehát még abban a generációban várták. Telnek az évek, meg az évtizedek, és ugye nem következik be Jézusnak a visszajövetele. Már olyan 70 körül járunk, amikor már a Jeruzsálemet, ugye a rómaiak elpusztítják, a templomot lerombolják, már az apostolok is halnak, meg már Pál apostol is mártír halált hal, és akkor igazából egy ilyen légüres térbe kerül a kereszténység, mert nem teljesedik az, amit vártak. Nem teljesedett be az, amit vártak, megjelennek a gúnyolódóknak a szavai is, ugye? Hol van az ő eljövetelének ígérete? Péter apostolnál olvassuk ezt, és ezzel kapcsolatosan ugye van egy biztos, hogy bekövetkezik egyfajta elbizonytalanodás, hogy akkor mostan mi van. És ebben a légüres térben ugye kisrályosodnak ki az ortodox, vagyis a tiszta tanok, a kereszténységnek a tiszta tanításai, meg megjelennek a tévtanítások. És a második periódusban, tehát ami olyan 70 utánra lehet tenni, ott már nézzétek meg Jánosnak a leveleit, itt már nem a hit és a hitetlenség a fő témája, hanem a hit és a tévtanítók. Nézzétek meg, mennyire hangsúlyos már a tévtanításoknak a kérdése, akár az első levélben, akár a második levélben, de itt a harmadik levélben is már milyen gyülekezeti problémákról beszél az apostol. Ugye egy embernek a becsvágya, ami rányomja a bélyegét a gyülekezeti életre. Tehát az egyik veszély, ami a második levélnek a fő témája, ami a gyülekezetekre leselkedik, az a tévtanítóknak a megjelenése, a hamis dolgoknak, hogy Krisztus nem jelent meg testben, Krisztus nem testben jött el. Erre mindre azt mondja, hogy ez az antikrisztusi tanítás. Ugye János levelében az antikrisztus nem egy konkrét személy, aki majd az idők végén megjelenik ezen a földön. Az antikrisztus itt egy tanítás, egy szellemiség, ami Krisztus ellen van, Krisztusnak a, a testet öltését tagadja. És olyan problémákkal szembesül az első század második periódusában már megszilárduló gyülekezetek, amivel a mai nap is szembesülünk, találkozunk. Miért? Azért, mert ezek a problémák az emberi természet sajátosságai, ami ugyanúgy megvolt ezelőtt 2000 évvel, mint ahogy megvan most is. Az óember nem változik. Ugyanaz az óember 2000 éve is, mint most is. És milyen óemberi sajátosság? A becsvágy, az elsőségre törekvés. És itt már érezhető, itt már elfordul attól, amit korábban egyértelmű volt még a Biblia időben, itt már megjelennek az, hogy én akarok lenni a gyülekezet vezetője, püspöke, én akarok uralkodni felettük, már ugye alakul ki szép lassacskán az, ami később a pápasságba fog majd belefordulni. Egyre inkább kialakul a klérus, ugye az, aki az Istennel kapcsolatban áll, és a laikus, az, akinek nincsen kapcsolata az Istennel, és a klérus ott van az Isten és a laikus között. Ez teljesen idegen szellemiség a Szentírástól. Éppen János apostol írja, és nyilván nem véletlenül, hisz már abban az időben, itt a század végén már alakul a klérus. Ennek például egy bizonyítéka, van egy levél, Kelemen írta ezt a levelet a korintusi gyülekezetnek. Ez a Kelemen, ez ő ismerte János apostolt, tehát kortársak voltak, sőt még Pétert és Pált is ismerte, és ez a Kelemen már a levelében már a klérus kialakulása mellett teszi le a hangsúlyt. Egyébként sok jó dolgot is ír, de már ott érződik ez az eltorzulás. És én azt gondolom, hogy amikor ezt mondja, hogy Diótrefészről, hogy elsőségre törekszik, ez már az a püspöki rendszernek a kialakulása, az, amit János apostol pontosan lát. Ezért írja első levelébe az, hogy nektek kenetetek van a Szenttől. És ti mindent tudtok. Nem kell közben járó Isten és ember között. Ez az Ószövetségnek a sajátossága. Ez nem új szövetségi gondolkozás. Mindenki maga járulhat a kegyelem királyi trónja elé. Mert kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Na hát, ez a kis levelecske ilyen betekintést ad. Sokat lehetne még erről beszélni, de most hadd legyen elég ennyi. Legyünk olyanok, mint Gájusz, csak hogy lezárjuk ezt a gondolkodást. Legyen jó dolga a lelkünknek, mert közösségben vagyunk, hogy el lehessen mondani, áldást legyen az a kívánság, hogy olyan jó dolga legyen a testünknek is, amilyen jó dolga van a lelkünknek, és törekedjünk Gájuszhoz hasonlóan a jót és az igazat választani. Ámen.